Nem tervezek ma hosszú tanítást, mert az ima alkalmak pont arról szólnak, hogy jó sok idő maradjon az imádságra. Ugyanis azt szoktuk tapasztalni, akik rendszeresen összejövünk imádkozni, hogy az első óra imádságaiban az ember arra képes csupán, hogy elfeledkezik, hogy most jött ki a közérből, ugye? És milyen árak vannak, és stb., és milyen nehézségek, stb. Tehát az első óra az kb. Arra jó, hogy az ember lerázza magáról az útporát. Ugye? És bekerüljön valahogy minden gondolattal, megküzdjön, ami így becsap az elméjébe, azokat visszaszorítja, ledobja, leveti a magaslatokról, és próbál irányt venni a Szent Szellemtől. Ez általában az első óra. Nagyon sokan vagyunk, nagyon sok minden kerül be szellembe, hömpölyögnek a szellemi dolgok ilyenkor. Az első óra az arra jó, hogy általában az embernek az elméje lecsendesedik. Lecsendesedik, úgyis mondja is ezt az ige, csendesedjetek el, ugye? És ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Az első óra általában, vannak persze kivételek, vannak olyan hatalmas lendületei a Szent Szellemnek, hogy rögtön bevisz minket a mélyébe, de én az általános ima időkről beszélek, ez szokás, ahogy megfigyelem, hogy kell egy idő, hogy az ember lecsendesedjen. A második órában jönnek azok a kérések, amiket mi hoztunk magunkkal. Akkor bemegyünk a második órában, akkor már csendesebb az elménk, és jön elő a szívünkről, hogy Uram, mit is szeretnék tőled? Mert az ember általában mindig azzal kezdi az Úrnál. Hogy miért is jöttem Uram eléd? Mi az, ami engem? Mi az, ami az én életemet illeti? Hol szeretnék változásokat látni? És elkezd a szívünk beszélgetni az Úrral. És ez egy nagyon jó hely. Mert az Úrnak az orcáját, ahogy keressük, ezt is írja a Zsoltáros, hogy keressük az ő orcáját, és szóljunk hozzá, és a szívén lévő dolgokat keressük. Tehát elindul egy beszélgetés a szívünk és az Úr szíve között, a Szent Szellem által. A Szent Szellem mindannyiunkban ott lakik, és oly módon, hogy teljesen le van szigetelve, hogy a másikkal ő milyen beszélgetést folytat, csak a veled. Úgy tűnik a Szent Szellem számára, mintha csak benned élne, pedig mindannyiunkban ott él. Mindannyiunknak megvan a maga kijelentése, a maga közlése, és olyan, mintha csak a miénk lenne a Szent Szellem. Pedig mindannyiunkban ott lakik. Ezt egyedül ő tudja megtenni. És ez a második óra erről szól általában, hogy elkezdjük a szívünket megnyitni felé, és keressük az ő orcáját, és fölemeljük azokat, amiért jöttünk, ami a leginkább a mi szívünkön van. Lehetnek ezek családi helyzetek. A fiatalokat nagyon sok külső hatás éri, a kábítószer, az alkohol, a rossz közösségek, az iskolai helyzetek. Tehát ha valakinek már a családjában megszülettek a kicsik, és ne Isten szülők vagy nagyszülőkként vagyunk itt, rengeteg dolog van, amit imádkoznunk kell. A második óra így szokott folyni, és efelett is hatalmat fogunk venni. Az alkohol, a kábítószer, a világnak a vonzása ne legyen rajta a fiatalokon. Mert az orsz irányba viszi őket, és az Úr nem erre küldte őket a földre. És hogyha az ördög nem kíméli őket, és olyan fiatalon, ahogy csak tudja, megérinti ezekkel a rossz hatásokkal, akkor mi is legyünk bátrak, és érintsük meg a gyerekeinket. A legkisebb kortól. Ne gondoljuk, hogy túl fiatalok ahhoz, hogy halljanak a szent vérről, meg halljanak a szent sebekről, meg halljanak a Jézusi megváltásról. Egész kicsi korban el kell kezdeni plántálni ezeket az igazságokat. Hát a második óra erről szokott folyni, hogy ami a szívünkön van, azokat emeljük az Úr elé, és kapunk az Úrtól kijelentéseket, vigasztalásokat ezekről. És kezd megnyugodni a szívünk. A Szent Szellem kezdi átölelni a szíveket. A Szent Szellem kezd szólni a szívekhez, mert előtte is szól, de nem tudtuk megfogni, mert nem voltunk abban a csöndességben. A Szent Szellem mindig szól. A Szent Szellem mindig szól hozzánk, de akkor már el tudjuk venni ezeket oly módon, hogy kezd megnyugodni a szívünk. Igenis az Úrnak van gondja rám, és érzem, hogy szól hozzám, és tudom, hogy mit mond, és meg tudom fogni. Ez általában körülbelül a második órának az imáiba megy bele. És aztán jön, amikor bementünk az igazi mélyébe az imádságnak. Ez körülbelül a harmadik óra kezdete. Ahogy szoktam én figyelni az Urat, mert nagyon szeretem látni, hogy mikor mi újat hoz. A harmadik óra indításánál veszem észre, és általában előtte abba szoktuk hagyni, és ez a nagy baj. Nem megyünk be a mélyébe. Akkor szoktam észrevenni, hogy ő hoz dolgokat az ő szívéről. És mi ezért jöttünk igazán. Hogy azokat a dolgokat, amelyek neki fontosak, ami az ő asztalán van. Az ő szíve, tudjátok, mit vágyik a leginkább? Az elveszetteket. Azokat a könnyeket kell megismernünk, ahogy ő sír az elveszettek után. Azokat az könnyeket kell megszerezni magunknak. Akkor mentünk be az ő szívébe. Amikor vajudásokban könyörgünk az elveszettekért, a pokolba jutókért, akik ha nem hallanak az evangéliumról, vagy elutasítják, akkor oda kerülnek. a harmadik órában a Szent Szellem tudja előhozni, mert már vagyunk olyan helyen, hogy igazából megnyílt a szívünk rá, és keresjük ő, hogy ő mit szeretne az imáinkban, hogy elhangozzon. Ekkor vagyunk az imádságnak a mélyében. Megláboltuk azokat a vizeket, ahol még előtte nem voltunk, hogy először csak bokáig ér a víz, aztán térdig, aztán csípőig, és aztán megyünk följebb. Szent Szellem hozza az áradatát, mindannyiatokba folynak az élő vizek, és hogy így imádkozunk, ezek az élő vizek összefogja és összeszerkeszti a drága Szent Szellem, és elvisz minket azokra a helyekre, hogy Atyám szívének a mélyében mik vannak. Mit szeretne, hogy elimádkozzunk, hogy miért jöttünk valójában össze? Mert neki az is fontos, amiért te jöttél, de neki is vannak az asztalán dolgok. Neki is vannak tervei, neki is vannak célkitűzései. Ez az Isten tökéletes akarata. Amit a Kolossé levél mond, hogy meg kell ismernünk az Isten tökéletes akaratát. Ugye írja? Oda be kell mennünk. Saját életünkre vonatkozólag is, meg a gyülekezeti test egészét illetően. Desmek Ellennek volt egy álma, és a hetekben megírta nekem Skype-on. És végez evangelizációs munkát, de nem vette olyan komolyan, amíg ezt az álmot nem kapta. És azt álmodta, hogy az utcán beszélgetett emberekkel, oda ment hozzájuk, és megszólította őket ismeretlenül, elkezdett beszélni az Úrról, és mindenki, akihez csak oda ment, visszautasította. És azt követően, a következő pillanatban látta ezeket az embereket aláhullani, leesni a pokol mélyébe. És olyan mélységekig megérintette ez az álom a szívét, hogy azóta szinte csak sírni tud az elveszettek után. Mondtam neki, most lesz a legjobb, aki megy az utcára, és ezzel a megérintéssel, hogy az Úr érintette meg a szívét, kezd el az embereknek beszélni az Úr valóságáról, hogy honnan menekített ki minket az Úr, és hova jutunk, ha őt nem fogadjuk be. Nagyon valóságosak lesznek most az ő személyes evangelizációi. Egyenként beszélő az emberekkel az utcán, ami egy kiváló kezdet. Szoktam mondani, a legjobb pulpitus a keresztutcák, kereszteződések, piacok, terek, mellékutcák, ahol csak emberek jönnek, mennek. Úgyhogy egy szóra megáll, mert megszólítod és meghallgat. Annál nincs a pulpitus. Istennek a szeretete úgy ott lesz, hogy te magad is meg fogsz öbbenni rajta. Ha keresed őt, hogy hol és mikor és kit, nagyon, nagyon erőteljesen fog az Úr használni. És ezt sokan tesszük, és még többnek kell. Visszatérve, a harmadik óra imádságaiba vágyik ma a szívem veletek. Ott jönnek elő azok a dolgok, amiket csak akkor tudunk megfogni, amikor a Zsoltáros úgy írja, bementünk az Istennek a szentélyébe. És ott meglátjuk azoknak a dolgoknak a végét, amit keresünk, amit vágyunk, amit tudni szeretnénk. Sokan tudakozódunk egymástól, szinte feleslegesen. Mert ha nekem se jelentette meg az Úr, akkor hogy mondjam el neked? De az Úrtól sok mindent meg tudsz így fogni, amit ő igazán szeretne neked megjelenteni, de ehhez idő kell. Tehát az Úrral való együttlét, az Úrral való közösség idejét nem igazán lehet megspórolni ahhoz, hogy ide bejussunk. Ez nem megy egy perc alatt. Nem olyan, mint a McDonald's szendvics. Éhes vagyok, leparkolok, bemegyek, 5 perc múlva kijöttem, jól laktam, és megyek a dolgomra. Az Úrral való közösség nem ilyen. Ha nem szánsz rá időt, soha nem fogsz tudni bemenni abba a mélységbe. Nos, ezt ma tervezem. Tehát nem fogjuk az órát nézni, akinek el kell menni, persze természetesen, becsukott a szemünk, nem nézzük, hogy ki megy el, és mindenkinek, akinek csatlakozása van, vagy mennie kell, el fog menni. Nem azt mondom, hogy estig imádkozunk, de fogunk figyelni a Szent Szellemre, és nem az óra állására fogjuk leállítani az imádságot, hanem megadjuk a Szent Szellemnek azt a helyet, hogy ő legyen az Úr, és ő vezény, ő fogja össze az imáinkat. És ő fogja meghatározni, hogy mikor van az, amikor elvégeztük azt, hogy elmondtuk. Még egy nagyon fontos dolog, amikor a gondolataink jönnek-mennek, akkor próbáljuk ezeket az ige szerint megszűrni. Mert ugyanis miközben nyelveken áradunk, a szellemben áradunk, a gondolatainknak óriási ereje van, ugyanis oda megy a Szent Szellemnek a kiáradása. Tehát azokat a fölösleges köröket, amiket már futottunk 100 000-szer, hogy ez hogy fog megoldódni, meg az hogy fog megoldódni, azokat engedjük el. És várjuk, hogy ő hozzon valamit helyette. Tehát a tépelődéseinket, az aggodalmainkat, a szorongásainkat, azokat most tegyük félre. Azok nem az Úr akaratában vannak. Hányszor mondja azt a Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok semmiért. Ugye? Tehát a szívednek egy könnyebbsége lesz akkor, hogyha ezt a gondolataidban elvégzed. és jobban tudsz megnyílni az Úr felé. És ez az ő akarata, hogy ma tőle halljál. Őtőle lehet hallani. És hogy csodálatos dolgokat szól az ő népének. Azt írja Zsoltán, hogy békességet szól az ő népének. A békesség útjai az ő útjai. Ezeket el lehet venni tőle. Ezért jöttünk ma. Ezért jöttünk ma, ezeket elvegyük, és hogy építsük a királyságot. És hogy vigasztalódjék a szívetek, és hogy el ne lankadjatok, el ne csüggedjetek, semmilyen körülmény között ne adjátok fel, mert az Úrnál nincs lehetetlen. Az Úrnál nincs lehetetlen. Azt kérdezi, hogy ímé van-e valami, ami lehetetlen nékem? Nincs. Önnál a minden lehetséges. És ez hitáltal van. Tehát ma hitáltal, hitünket összefogva fogunk imádkozni. Rengeteg imakérést hoztatok. Nagyon örülök. Ezeket már valószínűleg elmondtátok személyesen az Úr előtt. Tehát a közös hitünkkel fölemelve megköszönjük, hogy ez meghallgatást nyert, és levágjuk az akadályokat róla. Tehát még egyszer nem kell végigmenni a kéréseken. Az akadályoztatásokat kell hatalom alá venni, és levágni. Mert valami akadálya van, hogy az imádat nem látod még megválaszolásban. És tudod, ki akadályozza? Az ellenség az. A legyőzött ellenség, így szoktam mondani. A legyőzött ellenség ma meg lesz semmisítve az utadon. Ez pontosan így hangzik. A legyőzött ellenség, mert a Jézus legyőzte. Jézus legyőzte. Annyira ostoba, hogy próbálkozik az életünkben teret nyerni. Akkor tud, ha helyet adunk neki. Tisztán mondja az ige, ne adjatok helyet az ördögnek. Ugye? És megfut, álljatok ellen, és megfut tőletek. Nagyon fontos, hogy a hitünkkel, hogyan célirányozzuk a hitünket, miközben folynak ezek a hatalmas áradatok. A Szent Szellem áradásait rá lehet tenni, mint egy nagyítóval összpontosítani arra a helyzetre, amire szeretnél áttörést látni. Hogyha látod azt a megoldást, és azt ő meg fogja neked ma mutatni. Ugyanis megígérte, hogy miközben imádkozunk, álmokat és látásokat kapunk az utolsó időben, ugye? Tehát van, akinek álmokat ad, van, akinek látásokat ad, van, aki mindkettőben bővölködik. Ezt ő osztja az ő tetszése szerint, de mindenképpen fogsz kapni kijelentést ma tőle. A bölcsesség és kijelentés szelleme által. Nem maradsz kijelentés nélkül, hogyha odadod magad arra. És majd eljöttél, hiszem, hogy ezt megteszed. A gazdagon kijelentésében gazdagon fogunk ma hazatérni innen. A Jézus nevében. És a királyságot fogjuk építeni. Mondja az írás, hogy olyan dolgokért könyörgünk, amit nem tudjuk, hogy kérnünk el, és nem tudjuk, hogy miként. Vagyis az alapimádságokat, hogy elmondtátok, a részletek körül fognak forogni az imáink. Sok-sok minden, amiről nem tudjuk, hogy kérnünk el, és nem tudjuk, hogy miként kell. A Szent Szellem ezeket meg fogja forgatni. Mert ő végtelen jóságos. És ami neked fontos, az fontos neki is. Ezt tudnod kell első helyen a Szent Szellemről. Nem hagyja ki azokat a dolgokat, amelyek neked fontosak az életedben. Azokat is hordozza. Ez egy hatalmas ima folyam. Ilyenkor olyan, mint amikor az ember a tutajon viszi az ő kis dolgait, és hogyha hatalmas vizeknek a folyásaira rá tudunk feküdni, simulni, akkor mindez, ami a te kis csomagod, az megy egyenesen előre is. Megoldásokat dolgoz ki a Szent Szellem. Biztos lehetsz abban, hogy ajándékokat nyersz. Szeretnék nektek egy nagyon rövid pár gondolatot arról, hogy egy hely, ahol tudunk segíteni abban, hogy jobban lássunk áttöréseket. Ez a böjt. Nagyon kevés szó esett erről az elmúlt években. Habár ami előjárónk mindig prédikálta, Sanders pásztor, hogy a bibliaiskolában rengeteget böjtölt. Ugye ezt mondta nagyon minden nyitottnak, hogy amikor elkezdett böjtölni, akkor ment be a szellem ajándékaiba. Akkor nyílt meg az a szellemi birodalom neki, amiben aztán az Úr annyira megajándékozta őt olyan bőséggel az ajándékokba. De böjt kellett hozzá. És a bibliaiskolában tanították is, hogy az első három napot, a hónap első három napjában böjtöt hirdettek, és ki amennyit abból részt tudott venni, böjtölt. Ezt nem lehet kötelezővé tenni természetesen, mert Istennek nem lenne a természetében, hogy ilyet parancsoljon a szentjeinek, akkor kedves ez neki, ha a szívünkről indul, és a szellem indítására tesszük. Azért fogok beszélni róla egy keveset, mert ha nem hallunk róla, akkor meg se fordul a fejünkbe, hogy fontolgassuk. Meg fogom nektek mutatni az írásokból, hogy az apostolok cselekedetei, amely tulajdonképpen a kereszthalál és a feltámadás követő első hatalmas cselekedet sort tartalmazza, hány helyen utal a Biblia rá, hogy az apostolok igenis böjtöltek az imádság mellett, és aztán tették például a kezüket azokra, akiket kiküldtek, akkor tették meg azokat a dolgokat, amelyek fontosak voltak szellemben, a bőt soha nem maradt el. Nálunk erről, mivel nem esett annyi szó, ezért gondolom, hogy sokan például nem is bőjtöltetek így rendszeresen. Mivel pedig ez az első hónap, a január hónap, a híres szolgálatokban nagyon erőteljesen a bőtről szól. Sok szolgálat hirdet bőjtöt, általában az első három hétben, ez most már letelt, most tudok erről beszélni, bármikor jó a bőjt. A hónap első három napja, általában úgy szoktuk az imaköröket, hogy az első hónap első szombatján jövünk össze, és imádkozunk. Ha akartok tudni arról, hogy most igazán az imádság ideje van az életünkben, áttörések előtt állunk. Nagyon, ahogy Jézus mondta, hogy nem tudtatok egy órát is vigyázni velem, ugye? Van, amikor az Úr számít az imáinkra. Az imáinkat pedig meg lehet erősíteni, hatékonyabbá lehet tenni a bőjtel. A bőjt nem fogja megváltoztatni Istennek az akaratát az életünkben, vagy az isteni terveket, célokat. A bőjt minket fog fogékonyabbá tenni arra, hogy Istennel együtt tudjunk működni. A bőjt minket fog élesebbé tenni. Ki fog minket hegyezni olyan dolgokra, amit esetleg máshogy nem hallottunk volna meg, vagy nem ragadtunk volna meg. Nem egy kellemes dolog a bőjtről hallani, még kevésbé kellemes azt végrehajtani. Mert az ember szereti a szájához emelni a kanalat, meg a poharat, meg a finom vasárnapi ebédet. És ha az ember nem gondolkodik róla, akkor soha nem kezd el bőjtölni. Ma én azért mondom ezt nektek, én is bőjtöltem most januárban, nagyon komoly időkön és heteken mentünk keresztül, és több bőjtben is voltam. A bőjtök meghálálják magukat utána, amikor az ember kijön abból. A bőjtben is jó lenni, de akkor az ember igazából nincs az erejének abban a tejében, hogy bármit meg tudjon tenni, amit például amúgy meg tudna tenni. Mert az embernek egy másfajta üzemállapota, amikor bőjtöl. De vannak részleges bőjtök is például, hogyha valaki nem tudja megállni, egész nap ne egyen, lehet például egy-egy étkezést kihagyni. Vagy lehet bizonyos ételeket, a kedvenc ételeidet kihagyod. Az is egy részleges bőjt. Tehát minden szándék, amit az Úr felé felmutatsz, hogy számodra a bőjt a szíveden van, és szeretnél ebben előbbre jutni, az kedves az Úrnak. Mert már törekszel rá és dolgozol rajta. Tehát én azt szeretném, hogyha a mi gyülekezetünk és a gyülekezeteink jobban figyelnének erre a jövőben, és hogyha az ima konferenciákra jövünk, akkor például hagyj ki egy étkezést. Ha csak egy étkezést kihagytál, akkor már egy bőjtös formában jöttél. Vagy például Dániel könyvében azt írja az ige, hogy nem kívánatos eledelt vett magához. Ugye Dániel 21 napig bőjtölt, és nem kente meg magát olajjal. Tehát lehet például olyan ételeket egész egyszerűen lerövidített, a nagyon éhes, vagy eszel valami nagyon keveset, ami nem kívánatos neked. Még mindig bőjtös formában vagy. Tehát sokféle módja van ennek, és az Úr megadja. Ha valaki például a cukorszintjével rég küzdik, persze, hogy nem kell elkezdeni neki a több hetes bőjtöt. Tehát az Úrnak a bölcsességében és a józanság szellemében kell, de legyen a szemetek előtt. Nagyon sokat fog nektek hozni, ha erre figyeltek. És hogy ezt alátámasszam, szeretnék egy pár igehelyet felolvasni a Bibliából, mert ha az ige nem áll mellettem, akkor jobb, ha nem is szóltam volna, ugye? Az ige mellettem áll ebben. Nézzük ezt meg. Már csak, hogyha az Ószövetségre is nézzünk, hogy Eszter királyné az egész népnek bőjtöt hirdetett, amikor áttörést kellett, hogy lásson, ugye? Eszter királyné, olvassátok le az Eszter könyvében. Aztán a Dániel bőjtjét olvastjuk. Minden egyes olyan helyzetben, amikor Istennek a mozdulásaira kellett, hogy figyeljenek, hogyha Isten nem segít, akkor nincs előre menetel. Egy ilyen helyzetben. Ne felejtsd el, hogy ott a bőjt lehetősége. Anna bőjtje. Nézzétek meg, mit hozott az Ószövetségben. Megszületett a kis Sámuel próféta, ugye? Nem volt előtte gyermeke. De az új szövetségben, ez nem csak az Ószövetségben, Jézus 40 napos bőjtje. A kísértése előtt. Ugye? A kísértései, hogy meg tudjon állni, és minden alkalommal meg tudjon felelni az ördögnek. 40 napos bőjtön kellett, hogy keresztül menjen. És utána tért meg a szellem erejével. Ezt írja a Biblia? Bizony. A szellem erejével telt meg. Tehát minél kevesebb helyet adunk a test dolgainak, annál több helye marad a szellemnek. Erről szól a bőjt. Akarsz-e többet a szellemből? Ha igen, akkor tedd félre a kanalat, meg a villát, meg a kést. Egy időre. Ha a szíved rezonál ebben, ha nem, akkor csak vedd úgy, hogy hallottad és menj tovább. De ha a szíveden van, akkor cselekedj. sok mindent fog hozni. Főleg olyan helyzetben, amikor már imádkoztál, elmondtad az igét, megálltál a hitben, és nem mozdult semmi. Ne felejtsd el, hogy létezik a bőjt. És áttöréseket hoz. Nézzünk egy pár igét erre, és ezt anélkül, hogy hosszabb tanítást terveznék, elolvasom nektek, és hamarosan imádkozunk. Kornéliusznak a története nagyon jól mutatja a Bibliában, Apostolok cselekedeteiben, a 10. fejezetben. Kornélius böjtje mit hozott az egész házának? Üdvösséget. Ha egy családtagot például nem üdvözült, írja Hégen, hogy rengeteget böjtölt, és nem hozott előre semmit. Elmondta a hatalmi imát, és nagyon gyorsan megvolt. De ne felejtsétek, hogy előtte rengeteget böjtölt. Tehát ezek együtt mozgó dolgok. A hatalmi imádat is el kell mondani, és ha nem látod a változásokat, fontolj meg egy böjtöt. Fontold meg. Fontold meg. Nézzük meg a cselekedetek, Apostolok cselekedet 10-ben, a 30-31-es verseket. És Kornélius mondta, negyed naptól fogva mindez óráig böjtöltem. És 9 órakor imádkozám az én házamban, és ímé egy férfiú állt meg előttem, fényes ruhában. Ez egy angyal volt. Akarsz-e angyali üzeneteket venni? Böjt nagyon sokat fog segíteni, jobban be fogsz látni a szellemi birodalomba. És mondta Kornélius, meghallgatott a te imádságod. Ezt mondta az angyal. És a te alamizsnáid emlékezbe jutottak Isten előtt, és ezért küld Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, aki Péternek neveztetik, és ő majd szól neked olyan igéket, amelyek az egész házad üdvösségére lesznek. És kérdés az, hogyha negyednapos böjtig nem jutott volna el, vajon ez az angyal megjelent volna? Szerintem nem. És ezért is hangsúlyozza ki, hogy böjtben volt és imádságban volt negyednapig. Többit rátok bízom. Cselekedetek 13, de hogy hallanunk kell róla, ez biztos, mert a Szent Szellem erőteljesen mondta a szívemen. A 13-ban egy Szent Szellem elhívás jön elő, és mikor tudott szólni a Szent Szellem hozzájuk? Hányan vagyunk, akik vágyjuk, hogy a Szent Szellem szóljon nekünk? Egy bizonyos, ugye? Hogy szeretnénk, de valahogy nem úgy hallunk, ahogy kéne. És megtesszük a megvallásainkat, és hitben állunk, hogy igenis megvan írva, hogy a Szent Szellem azokat szólja, amiket hall, és mégsem halljuk úgy, ahogy szeretnénk. Nézzük akkor, mit ír az ige. Az Abcsel 13-ban a 2-től 4-es versek. Mikor azért azok szolgálának az Úrnak, az első versben fel vannak sorolva nevek, köztük volt Pál is, és Barnabás. Szolgálának az Úrnak, és böjtölének, mondta a Szent Szellem. Ímé megszólalt a Szent Szellem. Vagyis hiszem, hogyha az imakörökre majd böjtösebben jövünk és készülünk, akkor a Szent Szellem jobban fog szólni azokat, amiket mi meghallunk. Mondta a Szent Szellem, nézzétek meg, egy elhívást adott. Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Vagyis kimehetünk szolgálatra sokféleképpen. Jönnek a meghívások, igen, elmegyünk ide is, elmegyünk oda is. Melyiket hívta a Szent Szellem? Tudjuk-e, hogy csak abban lesz ajándékunk és jutalmunk, ami tőle van? Ugyanis minden tűzön megy át. Tűz által próbáltatik meg mindaz a cselekedet, amit végzünk az Úrnak. És ami nem az ő akaratában van, az megemésztetik. Jobban jártunk volna, ha otthon maradunk, és keressük az Urat. Vagyis a böjt és az imádság nem maradhat el, mert a Szent Szellem akkor fog hozzád szólni. A rohanó élet nem az az élet, amit Isten akar tőlünk élni, hogy éljünk. Akkor miután böjtöltek és imádkoztak, kezeiket rájuk vetették és elbocsájtották őket. Vagyis egy küldetés jött elő a Szent Szellem által, böjt és imádság által. 14. fejezet. Látjuk sorba, az apostol cselekedeteiben szinte minden fejezetben említése kerül a böjt. Manapság a keresztényeknek pedig nem dívlik, hogy eszébe jusson egy böjt. Itt egy nagy különbséget fogunk tapasztalni, ha elkezdünk böjtölni. Nem cselekedetekből, hanem ha a szellem indít. Csak azért szólok róla, hogy vegyétek fontolóra, és halljátok meg, ha itt az ideje. Csillogóbbak lesztek. Több hely marad a szellemnek. Épülésetekre lesz. Az apostolok cselekedete 14-ben pedig a 21-es verstől fogok olvasni egy 3 verset itt. A 21-től 23-as versek mondják. És miután hirdették az evangéliumot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, megtértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába, erősítve a tanítványok lelkét, buzdítván, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten királyságába bemennünk. Vagyis voltak nyomorgattatások, és kellett, hogy a lelküket erősítsék a tanítványoknak. Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván, böjtölésekkel egybe ajánlják őket az Úrnak, akiben hittek. Vagyis, látjátok, ahányszor tanítványokat küldtek ki, rendszerint böjtöltek. Nem csak, hogy a kezüket tették rájuk, és menjetek, hanem igenis vettek egy böjtöt hozzá. És az a böjt nagyon-nagyon meghálálja magát, ha a szellemiekben előbbre akarsz jutni. Nézzük Pálnak a további sorait. 1 Korintus 7:5-ben, hogy mit ír a böjtről. Pál rengeteget böjtölt. Ő írta az új szövetségnek a 2/3 részét. És minden hitpróbájából kijött. Isten által, Isten kegyelme által. Az 7:5-ben a férj-feleség viszonylatában írja a böjtöt. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha közös akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre, és az imádkozásra. Aztán ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket. Tehát látjátok, hogy amikor elkülönülnek, akkor azt a böjt érdekében is teszik. Pál megemlítette nekik. A böjt legalább egy évben egyszer ott kell legyen az életünkben, az én meglátásom szerint. Hogy tudjuk azt, hogy utána hálákat tudjunk adni azért, amikor az Úrnak a teljességében vagyunk, és megáldja az ételünket és italunkat. Félre kell tenni időt a böjtre. Nagyon fontos dolog. A 2 Korintus 6-ban nézzük az Úrnak a szavát. Megint csak Pál. 2. Korintusban. És a 4-es, 5-ös versekben. Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok kitartásban, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virrasztásban és böjtölésben. Pálnak az életének része volt, szoros része volt a böjtölés. És ebben ajánlta magát, ez azt jelenti, hogy ímé kövessétek a példámat. 2 Korintus 11 és a 27-es vers. Itt megint felsorolja azokat, amin Pál maga keresztül ment, és így írja. Fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben. Vagyis az igazi böjt az nem az, amikor nincs mit ennünk, és éhezünk meg, szomjúhozunk. Az nem az a böjt, mint amikor van mit enned otthon, és félreteszed, és azt mondod, Uram, most érted, a te jelenlétedért, a te ajándékaidért, a te igaz voltodért, a te közösségedért böjtölök. Böjtöt tartod. De az nem ugyanaz, mint amikor nincs mit ennünk és innunk, mert felsorolja, hogy voltam éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben. Két külön kategória. Vagyis a szellem vezessen benneteket. És javatokra fog válni, hogyha meghalljátok és megcselekszitek. Ha ezeket az imákat, amiket ma elmondunk, a böjtől most itt többet nem szeretnék beszélni, amit kellett, elmondtam. Az imákat, amiket elmondunk, ezek olyanok, mint az élővíznek folyamai. Az élővíznek folyamai pedig bevisznek minket egy helyre, amit a Jób könyve úgy ír, hogy van ösvény, amelyet nem ismer a sas. Sem a sólyom szeme nem látja azt. Hiába vadászik rád az ellenség, az imák által bekerülsz egy ösvényre, ahol nem lát téged. Ez a felségesnek a rejtekhelye. Még egyszer olvasom. A Jób 28-ban van a 7-es, 8-as versek. Van ösvény, amelyet nem ismer a sas. Hiába köröz. Hiába keresi, hogy ki az, akit most elragadjon. Nem ismeri a sas, nem látja. El vagy rejtve. Nem ismeri a sas, sem a sólyom szeme nem látja azt. Pedig jó erős szemük van, ugye? És keresik, kit nyeljenek el, ugye? És így folytatja. Nem ismeri azt a büszke vadak, nem ismerik azt a büszke vadak, az oroszlán sem lépked azon. Akarsz egy ilyen helyet? Akarsz egy ilyen ösvényt? Ez egy ösvény, nem mondta, hogy széles út. Ez egy ösvény. Keskeny ösvény. Mondja, hogy szoros a kapu, keskeny az út. Az Úrnak az útja. Ugye? Máté 7-ben, 14-esben keskenyke. Ez azt jelenti, hogy állandó kiigazításokban készséggel rendelkezésére kell állj az Úrnak. Hogy ezen az ösvényen maradhass. A repülő pilóta elmondja, hogy az útjának a 90%-a az korrekcióból áll. Hol erre, hol arra kell kiigazítsa az útirányt, hogy a célba érjen. Állandóan figyelnünk kell, hogy a szoros ösvénynek a közepén vagyunk-e. Ott nem fog minket megtalálni a sólyom meg a sas, és a büszke vad meg az oroszlán. Ott nem lát minket, mert bent vagyunk a felségesnek a rejtekében. Az egy nagyon áldott hely. A felségesnek a rejtekében lenni. Az imádság oda vízbe téged. Együttes imádságainak a folyamai által erre a helyre lehet bejutni, és ott teljes védelem és oltalom alatt vagy. Ezt a helyet kívánom nektek. Csodálatos hely, és az Úr rendelése, hogy ott legyünk. Ma rendeléseket, elrendeléseket fogunk tenni, mert mondja az ige, rendeld el, és meg lesz az néked, és a te útjaidon világosság fényli. Méghozzá milyen világosság? Olyan világosság, ami kell ahhoz, hogy azok meglegyenek, amit elrendeltél. Nem sötétségben botorkálsz, hanem fogod látni azt a fényt, hogy merre kell menj, mit kell tegyél, miként kell tedd ahhoz, hogy az az elrendelés, amit megtettél, az valóságba jöjjön. Ahhoz világosságra van szükség. Még egy gondolat az imáinkról, hogy az imáinkat mennyi felé használja az Úr, amikor ilyen nagy, hatalmas hömpölygésekben vagyunk. Majd óriási imaerő jött össze. Mondhatom nektek, hogyha egy megfutam itt 1000, 2000, meg 10000, akkor nézzetek körbe hányan, Isten milyen hatalmas hit, és mindaz Isten hite bennetek. Ő adta a hitet, az ő romolhatatlan magjából született. Vagyis természet feletti ez a hit, ami a szellem ereje által ma kimegy munkára. És az egyik folyam, amit a Szent Szellem hoz, az sokat imádkozzuk az ítéleteket. A népek feletti ítéleteket, az ellenségeink feletti ítéleteket. Az Ámos könyve 5.24 igéjét hoztam nektek, így mondja, hanem folyjon az ítélet, mint a víz. Mi folyik ki belőlünk, az élővíznek folyamai? Vagyis a Szent Szellem ezeket a vizeket, amelyek kiáradnak, ítéletekre is fordítja. Azt mondja, folyjon az ítélet, mint a víz. És az igazság, mint a bővízű patak. Vagyis a Szent Szellem kezébe veszi az ellenségeidet ilyenkor. Mondja azt, hogy enyém a bosszúállás, én megfizetek? Nyugodtan hagyd rá a helyzeteket. Nyugodtan hagyd rá az ellenségeidet. Ne azon töprenj, hogy miként fizeted azt vissza. Engedd el. Meg kell bocsájtani a teljes mértékben, hogy a szeretet tudjon átjárni. Nem szabad azt fontolgatni, mit tett a másik ellened. Ugyanis nem lesz hatékony az imádságod. Lopni fog így az ellenség tőled, ha nem tudod elengedni. Rá kell bízni magad ezekre a folyamokra. Ezek a folyamok eljutnak oda, hogy az ítéleteket is kidolgozzák az életedet. Az Úr megítéli az ellenségeidet. Megítéli azokat, akik elvitték a fiaidat idegen földre. Elvitték a kábítószerre, elvitték a rossz közösségekbe. Elvitték az alkoholra, bármilyen kötésbe. Ezek a szegek kiesnek, az Úr ítéleteket hoz, hogyha hagyod ezeket a folyamokat abba az irányba menni. Rá kell, és tudnod kell, hogy ezt is elvégzi. Elvégzi az Úr. Az igében írja, enyém a bosszúállás, én megfizetek, mondja az Úr. A folyamok által végződik. Folyamok által végződik. Az Úr megszalasztja, 5 Mózes 28, az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, vagyis nincs mitől félned. Ő szalasztja meg az ellenségeidet, akik reád támadnak. Egy úton jönnek ki reád. És hány úton futnak, ezt ismeritek, ugye? 7 úton fognak futni előled. Ebben az örömben legyél, hogy az Úr megfizet. Neked nem kell. Akármit kellett elszenvedned, akármilyen gonosz volt a másik, bocsáss meg neki. és engedd ki a folyamokat, hadd hozzanak ítéletet az életedre. És az Úr fel fog téged magasztalni. Azt mondja, enyém a bosszúállás, és az egyiket ebből az ítéletből, amit hoz az Úr, felmagasztalja, és a másikat pedig, mit ír ott a 75-ös Zsoltárban? Megalázza. Az Úr elvégzi. Te csak feküdj rá a vizekre. És bízd magad teljesen rá az Úrra. És ő nem visz téged rossz helyre. És elvégzi ezt, érted? Tudni kell, hogy az egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Gonoszak voltak ellened? Kárhoztatni akartak téged? Az lesz a vége, hogy te kárhoztatod ezeket a nyelveket. Ezt írja. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és ezt vedd tudomásul, hogy bármit készít ellened az ellenség. Nem jut sikerre, ha a Szent Szellem közösségében tudsz maradni, azon a keskeny úton, azon az ösvényen. Egy ellened kész. Ha kimész, és ugyanolyan gonoszszal próbálkozol, hogy az ellenség volt, akkor a két rosszból nem lesz egy jó. Ezt tudni kell. Akkor ez az ige nem érvényes. De bent maradsz az ösvényen, és szeretetben, és imádságban, és ha kell böjtölésekben, mindent oda kell adni az Úrnak, amit ő kér. Ő tudja, mikor van rá szükség. Akkor így igaz neked. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés. És minden nyelvet, mely ellened perbe száll. Vannak perlekedő nyelvek. Minden nyelvet, mely ellened perbe száll, te magad kárhoztatsz. Vagyis mondhatod, hogy rákbetegség, te kárhoztatva vagy. Rákos sejtek, kárhoztatva vagytok. Orvosi zárójelentés, kárhoztatva vagy. Ítéletet mondtam ki rád. Egy fegyver sem lesz sikeres ellenem. Egyetlen egy dolga sem az ellenségnek nem lesz sikeres, mert így van megírva, és én magam kárhoztatom, de miért? Mert ez az Úr szolgáinak az öröksége, és én az Urat szolgálom. Vagyis az Úr szolgáinak mi a fiai vagyunk, de ugyanúgy szolgáljuk, mert visszaadtuk a szabadságunkat neki, és őt szolgáljuk. Azt jelenti, hogy az Úr szolgájaként ez az én örökségem. Kárhoztathatok minden gonoszt, ami az utamra jön. És az nem lesz jó szerencsés, és Isten hozzáteszi, ez az ő igazságuk, és utána Isten kihúzza magát, és azt mondja, ez tőlem van. Úgyhogy ezt ő elvégzi. Azt mondja, ez én tőlem van. Minden jó tőle van az életünkben. Ő végzi ezeket. És miként? A Szelleme által. Nehogy azt higgyétek, hogy nektek kell bármit megcselekedni az életben. A hitünket kell használni, ez azt jelenti, hogy be kell menni oda a nyugodalom helyére, a békenség helyére. Ugye, hogy bemegyünk abba a nyugodalomba, és ott kiárasztjuk a hitünket. És talán nézzük, hogy az Úr hogy munkálja ezeket. És akkor lesz gyönyörűséges és teljes a mi utunk az ő dicsőségére. Tudjuk-e az Urat szeretni úgy, ahogy ő vágyja azt? Ugye tudjuk, mert bennünk van az ő szeretete. Tudjuk azt mondani a Jézusnak, hogy drága Jézusom, szeretlek? Ezt el tudjuk a szívünkből. Tudjátok, ennél nincs drágább, amit adhatunk neki? Úr Jézus, szeretlek. Mondod-e neki naponként? Meg fog olvadni a szíved tőle. És azáltal a tiéd is. Mert ez olyan lesz, mint egy áradás szívtől szívhez. Akkor a szerelmesek beszélgetnek. Uram, örökkévaló szerelemmel szeretlek. Mondtad-e már neki? Nem csak szigorú katonai menetel a mi részünk az Úr királyságában. Harcosok is vagyunk, de szerelmesek is vagyunk. Az Úr szerelmesei vagyunk. És nagyon vágyja ezt a közösséget velünk. És ha azt magadba fel tudod dolgozni, hogy Isten téged jobban szeret mindeneknél, mert a legdrágábbat adta érted, és hogy ez a szeretet óv meg minden bajtól, hogy az veled meg ne történjen, akkor vagy győztes. Ha tudod, hogy ez a szeretet megóv téged attól, hogy az nem történhet meg veled, akkor valóban nem tud megtörténni. Mert elhárítja azt a gonoszt. És te képes vagy kárhoztatni az ellenséget. Minden bántás, minden seb a szívünkön, tudjátok, mi által gyógyul? A szeretet által. Az Úr szeretet által. És tudjátok, hogy lett kiárasztva ez a szeretete Istennek? A Szent Szellem által. Ugye írja Róma 5-öt, hogy az Úrnak a Szelleme által lett kiárasztva. Vagyis amikor Szellem által imádkozunk, ez lesz az első, amit majd megtapasztalunk, hogy az Úr mennyire szeret minket. És ez tart vissza minket attól, hogy a gonosz belénk tudjon marni. Tűzfalak ezek. Az Úr tűzfalakat épít körülöttünk az imádság által. Tűzfal, az ő szerelmének a tüze. Emésztő tűz. Kiemészti a gonoszt az életünkből. Nem tud az ellenség hozzád kerülni, ha az ő szeretete van elsőjén a szíveden. Tűzfalakat építenek az imádságok. Tűzfalakat. Tűzfalakat. És ez a védelem, ez a gyönyörűség, ez az osztályrészed. Az osztályrészed. Miért mondaná azt az ellenség? Ugye Mózes mondja, hogy hol van az ő istenük. Sokat van nyelvekben, jön a könyörgésekben, hogy Uram, mint amikor appelláljuk az ügyünket, Uram, miért mondaná azt az ellenség, hogy hol van az ő istenük? Mert erre megy ki az egész. Hogy látod, hát hol van a te istened, ha ez megtörténhetett veled? Az ördögnek ezek a játszmái, el akarja hitetni, főleg a kívülvalókkal, hogy nincs ezeknek istenük, ha ez megtörténhetett. De hát mi tudjuk, hogy nem így van. Nem így van. Az 1 Krónika 4:10-ben van egy imádság, ha böjthöz kapcsolódóan a szolgálatok ezt az igét nagyon rendesen imádkozzák, rendszeresen, minden nap, miközben böjtölnek. Több híres szolgálatot ismerek, akik januárban veszik a böjtöt, visszatérve már csak egy gondolatra böjtre, és ezt az igét imádkozzák hozzá. Ami ráhúzva a mi helyzetünkre, tehát az igében, ha olvasod, akkor fogod látni, hogy hogy áll, imádságban pedig így hangzik. Az Izrael Istenét hívom segítségül. Téged, aki Abbá atyám lettél nekem, aki megáldottál engem, és az én határomat megszélesítetted. Idén nagyon sok szélesedés lesz, növekedés lesz, sátorok kiterjesztése, kötelek megfeszítése, új gyülekezetek kezdése. Ez Isten akarata, hogy a határaink megszélesedjenek, hogy az evangélium hirdettessé, hogy az evangélium terjedjen, új helyekre jussunk el. Új pásztorokkal, neveltekkel, rengeteg kenet került kiosztásra, rengeteg palást került kiosztásra az elmúlt 2 hónapban. Isten azokat használni akarja. Tehát így szól, hogy az én határomat megszélesítetted, és a te kezed mindenkor én velem van. Soha nem engedte el az Úr a kezedet, te se engedd az övét. Azt mondja, a te kezed mindenkor én velem van, és igazságban támogat engem. És ez az ő igazsága, amit megszerzett neked. És engem minden veszedelemtől megoltalmazol. Ez egy óriási áldás. Tehát az 1 Krónika 4:10-ben vagyunk. Jábes imája. Minden veszedelemtől megoltalmazol. Egy keresztényen nem történhet veszedelem, ha azon az ösvényen van, ahol a sas és a solyom nem látja. Azt az utat nem ismeri. Büszke vagy, nem jár rajta. Akkor a veszedelemből neked nem kell gondolkodnod. Akár miket jósol a világ, hogy mi lesz idén, a földrengésektől kezdve, az árvizek, a pusztulások, a szörnyűségek. Elesnek mellőled ezeren, jobb kezed terül 10 000-en, és hozzád nem is közelít. Meg van így írva. Tessék ezt beépíteni a szívedben. Azt mondja, hogy veszedelemtől, minden veszedelemtől megoltalmazol, így imádkozza, hogy bút ne lássak. Bút ne lássak. Vagyis az Úr nem engedi a mi szívünket, hogy ezekben részt vegyen, és hogy szomorkodjunk, hogy búsuljunk, hogy elcsüggedjünk, hogy elkeseredjünk, hogy megkeseredjünk. Nincs az ő akaratában. És mindazt megadod nekem, amit kérek tőled. Az Úr mindazt, amit Jábes kért az Úrtól, mindazt megadta neki. Ez azt jelenti, amit fel van sorolva, ez mind az Úr akaratában van. Bártan lehet kérni tőle. Bártan lehet kérni tőle. A Jézusnak a nevében.